Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tarlós István Budapest főváros főpolgármestere. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Főpolgármester úr, jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Én pedig köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Miért vállalta el a jelöltséget?
Hogy miért vállaltam el? Nézzem, erről a legkülönbözőbb találgatások folynak, vagy általálgatások az ellenzék köreiben, ami engem szórakoztat. Nem tudom, hallott-e, de ön lehet, hogy hallott van Kierkegaardnak egy aranyos kis története a Bohószról és az égővárosról, amiből le lehet vonni egy olyan konzekvenciát, valószínűleg a szerzőnek ez is volt a célja, hogy amikor az emberek megpróbálnak valamiből egy rögeszméhez kapcsolódva fals következtetéseket levonni, annak néha nagyon rossz következményei lesznek. Tehát az igazság az, hogy én valóban a nyáron egészen biztos voltam benne, hogy nem fogom jövőre folytatni, nem akartam vállalni. Én ezt el is mondtam miniszterelnök úrnak július 10-én. Azért emlékszem pontosan a dátumra, mert ez az édesapám születésnapja egyben. És akkor miniszterelnök úr azt mondta, hogy hát jó, ezt a bejelentést tudomásul veszi, de legyen még egy beszélgetés. És abban maradtunk, hogy én összeírom azokat a kikötéseket, amik részemről nem követelések, hanem az őszinte elmondása annak, hogy miknek a hiányában nem vagyok képes folytatni ezt a munkát. Szerettem volna már a saját életemet élni, hiszen egy ilyen pozíció, mint Budapest főpolgármester, azért nagyon sokszor előfordul, hogy az ember a saját életét félre kell teljesen tegye. És megfogalmaztam egy tucat, nevezzük udvariasan kikötésnek. Biztos voltam benne egész nyáron, hogy a Fidesz miniszterelnök úr felit se fogja elfogadni, hiszen voltak közöttük olyanok, amiket már korábban felvetettem, és választ sem kaptam rá. De a legjobban én voltam meglepve, mikor ezeket a kikötéseket elfogadták. Nehéz volt ezek után nemet mondani, hiszen egy politikai közösség, amivel részben egyetértek a legfontosabb kérdésekben, miniszterelnök úrral is, olyanokban, mint a illegális bevándorlás, a nemzetállami politika, a család modell és a családpolitika, hogy csak a legfontosabbak közül említsek néhányat. Más kérdésekben nem feltétlenül értünk egyet, de 1990-ben és azóta minden választáson támogattuk egymást, tehát ha a miniszterelnök úr ennyi mindent megadott a városnak és a főpolgármesternek, amit a megállapodás keretében aztán rögzítettünk, akkor nehéz lett volna azt mondani és vállalni, hogy a Tarlós a politikai közösséget ezek után mégis cserben hagyta. Nem beszélve arról, hogy előre mondom, ne kérdezzen neveket, nem fog neveket mondani, de vannak olyan ellenzéki aspiránsok, akikre különböző okoknál fogva, nem részletezendő okoknál fogva nem szívesen hagynám a várost. Tehát ugye ezek a legfontosabb szempontok abban, hogy végül is egyébként hozzáteszem, nehéz szívvel, de vállaltam, és mivel alkatilag nem vagyok alkalmas, hogy ne akarjak nyerni, nyilván most már akkor meg is fogok mindent tenni azért, hogy megnyerjem ezt a választást is.
Abban az időben, amikor még úgy volt, hogy nem vállalja, elképzelte azt, hogy milyen egy Tarlós István élete nem polgármesterként, meg nem főpolgármesterként. Milyen a saját élet? Csak ezt olyan sokszor mondja, hogy most már kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy tervezte el.
Hát az a sok, az pont kettő volt egy mondatban, a második nyomatékosította az elsőt. De nem tudom, hogy miért kell ezt magyarázni. Hát itt az embert a legkülönösebb, vagy a legkülönbözőbb terhelések, nyomások érik, kényszerek, nehogy véletlenül az ellenzék legelkeseredettebb tagjainak ezt a rám kényszerített modelljét próbálja alkalmazni, mert ha valaki önálló ebbe a politikai közösségbe, a Fideszbe közismert, hogy ez pont én vagyok, hanem objektív körülmények, a feladatok súlya, a nehézségek súlya, a különbség. Itt nagyon nagy rendszerről van szó, ami rendszerbe sokan sokfélét akarnak, vannak érdekek, én most itt elsősorban megengedhető érdekekről beszélek, amikkel nem feltétlenül kell és észszerű hát amiket alkalmazkodni. Tehát magyarán mondva, itt soha nem tudja az ember, hogy mi esik másnap a fejére. Ez az állandó készültségi állapot az, amit nem könnyű abban az értelemben viselni, hogy az ember megőrizze közben a saját identitását és a saját személyiségét. Tudja, éppen a napokban gondolkodtam el azon, látva azt, hogy nyilvánvalóan van a, megint csak nem fogok neveket mondani, de megnyilatkozásokban látszik, hogy nyilvánvalóan vannak, vagy lehetnek olyan aspiránsok, akiknek a rendszer működéséről teljesen nyilvánvaló, hogy halvány fogalmuk sincsen. Ez nyilatkozatokból kiderül. Nem tudják, hogy mi az, amire vállalkozni akarnak, de tudja, én szerettem volna ezt elérni nagyon, már 2002 óta. Sokáig voltam kerületi polgármester, és nem panaszkép mondom, és nem a minősítése, csak a besorolása egy tényleges állapotnak, hogy nagyon kevés olyan politikus tudok az országba, aki annyira egyedül tud maradni olykor problémák megoldásában, mint a budapesti főpolgármester. Demszki Gáborral én nagyon sok mindenben nem értek egyet. Mikor én még kerületi polgármester voltam, még nagyon régen, a kezdeti időkben, a rendszerváltás után, ő nekem beszélt erről, és én sem nagyon akartam elhinni, de meg kell mondjam, hogy ebbe az egybe igazat adok neki, hogy itt, ebbe a pozícióba az ember néha nagyon egyedül tud maradni. Na most azért egyedül dönteni, egyedül eldönteni, most az ember melyik irányba induljon el, melyik irányba ne, mi az, amit megtehetek, mi az, amit ne. Hát hallok itt olyanokat, hogy majd én elrendelem ezt és ezt főpolgármesterként, aztán nem ér. Hát nem, de ez a rendszer egész másképp működik. Hát vannak dolgok, amikhez a közgyűlés többségét meg kell nyerni. Nem lehet félretolni folyamatba levő projekteket, nem lehet kötelezettséget vállalni a közgyűlés többségének támogatása nélkül, mert az ilyen kötelezettségvállalás a szimpla bűncselekmény. Tehát nem egy egyszerű rendszerezés, nem egy egyszerű feladat. Én szerintem válaszoltam a kérdése lényegére.
Amikor az elképzeléseit, idézőjelben a feltételeit ismertette a miniszterelnökkel, akkor egy működési rendszerben gondolkodott, hogy hogyan lehet továbbvinni a fővárost főpolgármesterként? És ha igen, akkor minden pont benne van-e ebben a megállapodásban, amit akkor elképzelt?
Nem csak működési, hanem itt a fejlesztési politikával kapcsolatban voltak nekem nagyon komoly kéréseim, amikre most az ellenzék megpróbálja eljátszani, mintha a kormány kényszerítette volna rám, de hát ez butaság, ennek pont az ellenkezője az igaz. Konkrétan akkor a közfejlesztési tanácsra gondolhatok most, ezt én már írásban is kezdeményeztem évekkel ezelőtt, választ sem kaptam rá. Most a város ezzel nagyon sokat erősödött, való igaz, hogy az állami projektekhez is közünk lesz ezentúl, sokkal több közünk, mint nem csak a elmúlt 8 évben, már de facto akkor is több közünk volt hozzá, bárki bármit mond, de mint bármikor a rendszerváltozás óta, nem lesz olyan, hogy külön állami projekt, külön fővárosi projekt, abban az értelemben, hogy a fővárosnak beleszólása lesz állami projektekbe is. Egy minden lébekanál ügyvéd kiabálta itt az éterbe, hogy 17 fővárosi, 17 kormányember lesz a tanácsba is, két fővárosi. Nem tudom, hogy ezeket az értelmezhetetlen ostobaságokat egy képzett ember hogy ejtheti ki a száján. Igaz, hogy ez az ember indult már egyszer főpolgármester választáson, és komoly 1,2%-os eredményt ért el. De hát ezzel szemben az az igazság, hogy 4-4 tag van a fejlesztési tanácsba, a miniszterelnökön és a főpolgármesteren kívül, ugye paritásos alapon. Nekem például a távlati koncepció tekintetében vétójogom van, a tanács csak egyhangú határozat esetén hozott döntést, és az kerülhet kormány, illetve fővárosi közgyűlés elé, és azok a projektek, amikre tudok majd példát mondani szép számmal, amelyek a főváros valós igényei szempontjából fontos projektek, azoknak a finanszírozása is sokkal stabilabbá vált. Nyugodtan mondhatom azt is, hogy a hármas metróra soron kívül kapott 80 milliárddal, és a KEHOP keretében garantált kereken 28 milliárddal egy nap alatt 108 milliárd forintot szereztem a városnak.
Ön megfejtette már, hogy mi változhatott a helyzetben, a politikában azután, hogy az eredeti ezzel megegyező javaslatait nem fogadták el, most pedig a miniszterelnök ön szerint is szinte meglepetésszerűen elfogadta. Pusztán a választások közelette magyarázhatja ezt?
Nem kívánom megfejteni, és nem az én tisztem erre válaszolni.
Nem kell a helyzet megértéséhez látni azt, hogy mi történt?
Nekem magamban van erre egy magyarázatom, de mivel ezt a döntést végül is nem én hoztam meg, ezért nem érzem hivatottnak arra magam, hogy én válaszoljak rá.
Ezzel a
nem nekem kell ezt a döntést feltenni. Ez az ember saját magáról kevésbé szeret beszélni. Miniszterelnök úr egyébként nyilatkozott, úgy tudom, ebbe a tekintetben. Még egyszer mondom, van, amiben egyetértünk, ezek a nagyon fontos dolgok, van, amiben kevésbé. Hát valamiért ez a nevezzük úgy, hogy polgárinak hívott pártokban, ugye 60-65 év után én voltam az, vagy vagyok az első, aki nem baloldal és nem liberális városvezető. Ez a javaslat, hogy fussak neki én még egyszer, ez pillanatnyilag jó ötletnek látszott.
Mostantól kezdve legalábbis városfejlesztési ügyekben egyet kell majd érteniük, mert ha jól értem, akkor konszenzussal kell dönteni kormány elé, csak az megy meg a közgyűlés elé is, amit a tanács jóvá hagyott.
A legfontosabb az, amit az előbb mondtam, hogy ettől kezdve, ami még soha nem volt egyébként az előző főpolgármester úr idejében sem, a fővárosnak konkrétan közel lesz az állami beruházásokhoz is. Tehát ebben a tekintetben bele tudunk szólni az állam által finanszírozott és direkt állam által lebonyolított fejlesztésekbe, és amik Budapesten vannak. Ennél többről van szó egyébként, mert a főpolgármester ezentúl miniszterelnök úr aláírta, garantálta aláírásával, hogy bármilyen olyan ügyben ott fog ülni a kormányülésen, ami Budapestet érinti, inkluzíve mondjuk a TAU ügyet is. És a fővárosi projektek is a siker vagy kudarc szempontjából egyben állami projektnek is fognak számítani, ami ismétlem a fővárosnak fontos projektek finanszírozását a jövőben sokkal stabilabbá teszi.
Honnan fogják azt tudni? Mi lesz a működési rend, hogy mi az, ami a kormány elé úgy kerül, mint Budapestet érintő ügy? Elvileg minden ügy, hát ez az ország fővárosa.
Úgy, hogy a tanács maga határozza meg, hogy mit tárgyal meg saját hatáskörében, és a kormány és a közgyűlés azt hagyhatja jóvá, és azt tárgyalhatja, amiben az állásfoglalását a közfejlesztési tanács meghozta. Tehát Podmaniszki idejében ez fényesen bevált egyébként. Érdekes módon ezt mindenki támogatta idáig. Az ellenzéknek csak akkor támadtak ilyen álkétségei. Nézze, ők nem örülnek ennek a dolognak. Szóval ez nagyon nehéz a közvélemény előtt rossznak, vagy negatívnak, vagy visszalépésnek, vagy sikertelenségnek beállítani. Egyébként, hogy én ezt mennyire városvezetési, várospolitikai, szakmai kérdésnek tekintem, hát nem tudom, mikor találkozott a korábbi ciklusokban azzal, hogy én ebbe a tanácsba politika mentesen és előre deklarálva, hogy politikai konspirációs feladatokra gondolnia se kell. Ugye az egyik ellenzéki polgármestert, a 13. kerületi polgármestert is meghívtam, ő el is vállalta a jelölést, tehát ő is ott lesz minden egyes megbeszélésén, ülésén a közfejlesztési tanácsnak, és amíg ott van és jelen van, addig azt hiszem nagyjából hitelesen garantálható, hogy ott szakmai munka fog folyni.
De a kormány elképzelései akkor ezek szerint a közfejlesztési tanácsot is megjárják, mielőtt azokból kormány döntés születhetne? Ez a technika?
Úgy van, igen. És a közfejlesztési tanácsban a főpolgármester direkt partnere az a miniszterelnökséget vezető miniszter, ez benne van a működési szabályzatban deklaráltan, Gulyás Gergely miniszter úr, tehát tulajdonképpen az államtitkárság szerepe, amiről az ellenzék mindig azt próbálta bizonygatni, hogy valami gaulejterként a város fölé került, ezzel bizonyos értelemben meg is változott a tavaszi elképzeléshez képest, és hát az államtitkár úr, Fűrjes Balázs államtitkár úr egyébként vele nagyon jó a munkakapcsolat és az emberi kapcsolat is. Ő a főpolgármester helyettes partnere, az én partnerem pedig a miniszter.
És ebben a tanácsban kell egy egyhangú, nem többszégi, nem konszenzusos, tehát konszenzusos
olyan értelemben egyhangú, hogy a kormány oldal, illetve a fővárosi oldal, én legalábbis a fővárosi oldalt úgy akarom működtetni, és ez szerintem helyes, hogy magunk között meghozunk egy többségi döntést, ahol meg lehet fogalmazni külön véleményt, akár a szocialista polgármester úrnak, akár másnak. Úgy tudom, hogy a rendszer ugyanez a kormány oldalon is, és konkrétan szavazni, vagy a miniszterelnök úr, vagy az őt egyedül helyettesíteni jogos Gulyás Gergely szavaz, és a főváros nevében pedig a főpolgármester, és ha ez a két szavazat egybecseng, akkor átment a tanácson a projekt abban a formában, ahogy megtárgyaltam.
És innen megy a közgyűlésbe, meg a kormány úgy elé, van. És úgy lesz belőle egy döntés, ki eldönti, amit azon a területen neki döntenie kell.
Egészen bizonyos, de azt indokolni kell, ha másképpen döntenek, mint a tanács, és nem várható, hogy ezek a döntések a tanács állásfoglalásától nagy gyakorisággal vagy jelentős mértékben eltérnének.
De miért nem? A közgyűlés akárhogy is dönthet. Még a tanács ellenében is dönthet, elméletileg, nem?
Elméletileg igen, meg azt én elméletileg meg is vétózhatom, meg,
ja, és plusz
meg elméletileg az én politikai közösségemnek van egy többsége a közgyűlésbe, meg elméletileg, ha egy fővárosnak jó projektet az ellenzék opponál, azzal csak a saját ázsióját csökkenti tovább.
Tehát arra számít, hogy ami a tanácson átmegy, az onnan kezdve annak egyenes útja van a közgyűlésben is, és nyilván a kormányban is.
Jellemzően észszerű erre számítani. Most nem az, hogy én erre számítok, hanem az épeszű logika alapján erre érdemes számítani. Bár a mai világban furcsaságok is előfordulnak, ugye rövid távú politikai érdekből is lehetséges éppenséggel opponálni dolgokat, de hát ez az ellenzéknek nincs meg a többsége, és hát hogyha a szocialista polgármester is szakmai alapon jónak tart valamit, azt igazán nehéz lenne megérvelni. Az ellenzéknek, hogy ugyan mégis milyen ismeretlen indítéktól vezérelve nem támogatja.
Azt mi dönti el, hogy mi számít majd kiemelt budapesti beruházásnak? Tehát mi az, amivel a tanács...
határozza meg, hogy miről tárgyal. Van egy hosszú projektlista, egy lista egyébként, ami a megállapodás mellékletét képezi, és most a teljesség igénye nélkül, hát azért hoztam egy ilyen szokásom teljesen apró silabuszt, hogy ne felejtsek ki fontos példákat, az M3-as metró és kapcsolódó fejlesztések. Itt arra kell gondolni, hogy eredetileg a gyalogos aluljárókat, a felszín közeli gyalogos aluljárókat nem újítottuk volna föl, az akadálymentesítés nem történt volna meg. Új villamosvonalak Bajcsi-Zsilinszky úton a Kopaszigát irányában. A hévek felújítása, a jármű cserék, a villamos troli autóbusz felgyorsítása, az M3-as meghosszabbítása a Káposztásmegyere, amit 90 óta ígélnek. Új Dunahideg itt a Galvan és az Akvinkumi hídra kell elsősorban gondolni. Ferihegyi gyorsforgalmi út megépítése. Ami már el is indult félig meddig, a Lánchíd felújítása, de a kapcsolódókat, tehát Széchenyi térrel, József Attila utcával együtt, a rakpartok, a parti használat, a folyóparti kapcsolatok, újabb P+R parkolók nagyobb tömegben, Népliget rekonstrukció, nyugati tér átalakítása, Cséri telep teljes kármentesítése, vagy ami már be is ment a tanács elé, és el is fogadtuk a Béketéren a 13. kerületbe a tehermentesítő kiváltó szennyvíz főgyűjtő megépítése. Ezek, és hangsúlyozom, a teljes igénye nélkül csak néhány olyan nagyobb projekt, ami nagy eséllyel vagy meg is valósul a következő ciklusba, vagy legalább de facto el is indul.
Hogy viszonyulnak ezek a most felsorolt projektek a hosszú távú budapesti fejlesztési koncepcióhoz, ami a következő 10 évre szól, de azt közösen kell elkészíteni úgy, hogy a fővárosnak már van egy hosszú távú fejlesztési
arra
koncepció.
Arra épülve, és azt áttekintve, ugye készítünk egy, ha úgy teszik, egy korrigált koncepciót, na most ennek az elfogadásánál van a főpolgármesternek már a tanácsba vétójoga. Tehát amennyiben a városvezetés vagy a közgyűlés többsége úgy dönt, hogy ez nem megfelelő, nyilván megfelelő emberekkel konzultálva, akkor ez nem tud túllépni a tanácson, mert meg tudom vétózni. Egyébként az államtitkár úr, Hűrjes Balázs államtitkár úr ezt több ízben elmondta, és szerepel is a működési szabályzatban valahol, most nem tudom, hogy az elején vagy a közepén, hogy ennek a Budapest 20-30 koncepciónak, ami most már nem kormányzati, hanem az a neve, koncepció, hanem az a neve, egy fő, kormányzati és fővárosi koncepció, ezt a tanács a főváros 2013-ban elfogadott Budapest 20-30 koncepció alapján annak figyelembevételével kell, hogy elkészítse.
Igen, de még van egy külön megállapodási pont a Párbeszéd programra, magyarán szervezetek, szakértők.
Ez egy fakultatív gyakorlat, nem feltétlenül ezt a szakértők is, és hát általában olyan civil személyek, egyébként mind a két politikai oldalról, akiknek a véleményére kíváncsiak vagyunk. Velük lesz egy találkozó december 6-án. Ez a társadalom legkülönbözőbb szegmenseiből tevődik ide, és még olyan szereplők is találhatók köztük, mint az úszó Hargitai András, vagy az operaénekes Miklósa Erika, de ugyan a túloldalról is az RTL klubnak az egyik műsorvezető szerkesztője például, tehát ez nem egy politikai alapon összeállított, hanem egy kiegyensúlyozott párbeszéd program, ahol kikérjük a véleményüket, időről időre a készülő hosszú távú projekt fejleményeit ők követhetik, elmondhatják a véleményüket, az álláspontjukat, amiket amennyiben valamilyen viszmájor nem akadályozza, nagyon szívesen beépítünk ebbe a koncepcióba. Ez egy kb. 25-30 főből álló, hát régen úgy hívták ezt, hogy magisztrátus, hát most mindegy, hogy minek nevezi. Ez egy olyan civil kontroll. Nézze, magyarul Budapesten is működik, hogy 6000 civil szervezet. Országos, azt hiszem, körülbelül ennyi van. Ennyi embert belevonni egy önkonzultációban nem lehet.
De a súlyú alapján lehet a civil szervezetek között is kerékpáros klubbal rendszeresen egyeztet.
Konkrétan a kerékpáros klub is benne van. Ugye vannak szervezetek és vannak személyek. Ha tehát ilyen összetételű ez a civil grémium, hogy részint szervezetekből, részint személyekből adódik össze. Ha már szervezeteket emleget, akkor igen, ezek között ott találhatók a kerékpárosok is, autósok, a nagycsaládosok is, tehát az autósok is, tehát nem feltétlenül egy egyszínű műszaki gazdasági szemléletű társaságról van szó, hanem ezeknek a listája akár a szervezeteket, akár a személyeket nézi, sokkal szélesebb spektrumon mozog.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tarlós István főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége.